Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytassuk a közös rádiózást, ez a Trend FM-en a Monitor délután, és a Quattrosoft Kft. Tulajdonosa van újra itt a stúdióban, Tress András. Egy kutatással induljunk, jó? Mert azt mondtad, hogy majd hozol példát is, és ez a Klarna folyamat, digitalizáció, intelligens automatizálás, ugye ilyen témákban beszélgettünk már többször is.
Igen.
De számomra egy megdöbbentő statisztikával indítottad a beszélgetést. Ezt azért szeretném, hogyha elmesélnéd.
A Fortune magazinban jelent meg még nyáron egy kutatásnak az eredménye, ezt az MIT csinálta, ami azt hozta ki, hogy az AI projektek, bevezetések, elindulásoknak a 95%-a nem hoz értékelhető eredményt. Azért ez egy elég durva szám, ha belegondoltok, 20-ból egy az, aki értékelhető eredményt hoz, az összes többi az beletefetszolta az energiát, pénzt, ugye pénzt beleteszi abba, hogy valaki megcsinálja azt,
hogy... Elküldte az embereit, bocsánat, igen, akár.
Így van, de mindjárt át is kanyarodunk, de akkor ahhoz, hogy AI-jal tudjál dolgozni, azért neked is bele kell tenni energiát, tehát ki kell alakítani azt, hogy hogyan használod az AI-t, ki kell alakítani a felületeket a programokban, ebbe beleteszed az erőforrást, és utána nem kevés pénzt elköltesz magára az AI modellnek a használatára, mert azért mindegyik AI modell mostanság valahol azért használat alapú. Tehát ha sokat használsz, sokat fizetsz, keveset használsz, keveset fizetsz. És akkor majd egy kicsit később el is tudunk jutni ehhez a kontextushoz, hogy általában, amikor adat bőven táplálod meg az AI-t, akkor nagyon gyorsan égnek a tokenek, azaz nagyon magas lesz a számlád a végén, és ezek igazándiból nem is jól becsülhetők.
Jó, szóval 95% azt lehet mondani, hogy csalódás kisebb vagy nagyobb mértékben. Ugye, hogy az AI projekt ott van egy cég életében belép.
Ez a kutatás ezt mondta ki, bár Magyarországon biztos nem így vannak a dolgok, itt minden mindig jól sikerül.
De hát, ha máshol nem. Oké. Akkor nézzük a Klarnát, mint állatorvosi lovat.
Tehát a Klarna azért érdekes, mert még 2023 tájékán kimondta a CEO-ja, hogy ők AI first company lesznek, és az OpenAI-val együttműködve mindent áttesznek az AI működésre, kiváltják az embereket, és ennek megfelelően neki is szaladtak a szervezet átalakításának. 22-ben, amikor csúcson voltak a COVID után, akkor egy 5000 fős cég volt, amiből a COVID megszűnése, visszaalakulás, tehát hogy elkezdtünk visszaállni a normál üzemmódba, annak alapján azért jött egyfajta visszaesés a Klarna üzleti modelljében, és emiatt elkezdtek egy leépítést, de 23-ban az AI first megközelítés miatt aztán végképp nagyon brutálisan neki mentek a szervezetnek, 5500 főről durván 3000 főig mentek le, és az OpenAI-jal együttműködve szement mennen kimondták, hogy akkor ők lesznek azok, ugye angolul ezt tengeri malasznak mondják, én inkább kísérleti egérnek fordítanám magyar nyelvre, ők lesznek a kísérleti egere az OpenAI-nek, hogy lehet aztán tényleg megoldani, hogy ember nem kell, az AI megold mindent.
És közben azon gondolkoztam, hogy mik hallgattalak, hogy a Klarnát én fintech műsorokban elég régóta ismerem már, és foglalkoztam vele, nem vagyok ügyfelük, de foglalkoztam velük sokat. Tehát az ő ügyfélkörük, akikkel ő kapcsolatban van, azok képzett emberek, tehát digitálisan képzett érett emberek. Jó részt, nagy részt. Nem egy átlag populációra.
Jellemzően igaz, hogy a fintechnek az ügyfelei azok fiatalok, akik jobban nyugodtak a digitális dolgokban.
És csak azért lesz érdekes, hogy mit tapasztalnak az ügyfelek, meg miért elégedetlenek, vagy voltak elégedetlenek az akkori Klarna teljesítményével. Csak azért mondom, nem is egy átlag populáció, ez csak zárójeles megjegyzés volt.
Igen, ugye 23-24 körül az volt a nagy ígéret, hogy az AI átveszi az ügyfélszolgálatos kollégáknak a szerepét. Sokkal jobb lesz, hatékonyabb lesz, minden pöpec lesz. Ezzel szemben jött ugye a kiábrándító valóság. 25-ben mondta ki a CEO, hogy a költségcsökkentés az sajnos túl domináns értékelési szempont volt, aminek az lett az eredménye, hogy alacsonyabb minőséget szolgáltattak az ügyfeleknek. Milyen jellegű problémák voltak? Biztos senki se találkozott ilyennel, robotikusak a válaszok, amit az AI ad. Kontextus értékelési problémák voltak, ez azt jelenti, hogy mondjuk ha volt több szerződése valakinek, akkor az egyik helyett a másikra vonatkozó adatokkal kezdett el válaszolni a kérdésekre. Rossz időpontban és rossz ütemben kapcsolta át az emberi ügyintézőt, az ügyfél már halálideges volt, már 25-ször mondta, hogy emberrel szeretne beszélni, amikor nagy nehezen elfogadta, hogy ez tényleg nem az AI fogja megoldani, már most az AI is tovább kapcsolta az valódi élő ügyfélszolgálatoshoz, és hát empátia hiány. Ugye ezek azok a dolgok, amikor mondjuk valakinek meghalt egy hozzátartozó, és akkor csak a klienses adatokról beszélt vele, mondjuk az AI az nem biztos, hogy jól vette ki magát, tehát nem érzékelt, hogy, hogy itt problémák vannak. Ugye ennek a hatására 25-ben jött a holfordulat, és elfogadták azt, hogy az emberek azok van, amikor emberekkel szeretnének beszélni, újra fölvettek néhány száz főt a Klarnához, és alapvetően a hibrid irányba mozdultak el. A lényeg az, hogy nem az AI, nem az ember, hanem az ember az AI-jal támogatva, együttműködve. Úgy tűnik, ez adja a legjobb ügyfél élményt és a legnagyobb hatékonyság növekedést.
A raktárlogisztikában a kooperatív robotok, meg a szállodaipar jutott eszembe, ahol volt egy hullám néhány évvel ezelőtt, és embereket küldtek el ezrével, tízezrével, mert azt mondták, hogy nem kell már, főleg a Covid után, nem kell már ember, bemész, megszállsz, nem kell recepciós, nem kell portás, nem kell ez meg az, és aztán most kiderült, hogy mégis kell, ott is kell az ember, kell az emberi szó. Hát furcsa világ ez akkor. Hát az AI-jal vagy AI nélkül másképpen kell újra neki indulni ennek az egész folyamatnak, nem? Akkor a Klarna itt valamit nem jól mért fel talán.
Ez az, amikor a tech cégek elhiszik azokat az ígéreteket, amiket mondanak. Ugye ők kettőt léptek előre, most én azt gondolom, hogy nem kettőt léptek vissza, hanem egyet, és eljutottak oda ahhoz az egy lépéshez, amit valószínűleg a kezdet-kezdetén is érdemesebb lett volna megtenni. Ha első lépésként hibridre állnak le, optimalizálnak, valószínűleg csökken a létszám, de ugyanakkor adják a szolgáltatást, és pilotban kipróbálták volna mellette a teljesen AI alapú ügyintézést, akkor valószínűleg hamarabb begyűjtik ezt a tapasztalatot, sokkal kisebb ügyfélértékelési kárral, mint ahogy ebben a helyzetben. Amikor egy határozott lépéssel az AI működésre álltak át, azzal hát károkat okoztak saját maguknak. És mondom, ehhez az a fontos, hogy itt azért teljes OpenAI támogatás mellett sikerült ezt az eredményt elérni. Szerintem kevés magyarországi cégnek van ilyen szintű OpenAI támogatása, mint a Klarnának volt, és így se jött össze. Illetve összejött, de nem az,
nem úgy és
csak
nem
az
akkor.
AI, nem úgy és nem akkor, hanem ez a hibrid megközelítés.
Na nézzük akkor, ha már azt mondtad, hogy nem kevés magyar cégnek van ilyen puvuárja, vagy nem tudom, hátszele, akkor nézzük azt, hogy egy magyar cég, ha egy ilyen kutatást végignéz, ezt a hírt hallja, vagy ezt a műsort hallja, ha elgondolkozik a Klarna tapasztalásán, akkor mit kell újra gondolni, vagy gombolni? Vagy honnan kell indulni?
Hát igen, tehát a problémákhoz tartoznak még az irreális elvárások. Tehát beszélgettem egy ismerőssel, és azt mondta, hogy tulajdonképp nekik most nincsen semmiük. Kapnak e-maileket az ügyfelektől, kapnak leveleket, azt úgy, ahogy beszkennelik, fölmásolják egy hálózati drive-ra. De tulajdonképp itt már nem is kell rendszert fejleszteni, majd jön az AI tündérke, megricsinti a kis varázspálcát, és lőn csoda, minden a helyére kerül, a dolgok maguktól megoldódnak, minden statisztikát, kimutatást megkapnak a vezetők, minden magától történik. Azt hiszem, hogyha ezzel a megközelítéssel állunk hozzá, akkor fogunk irgalmatlanul pofárásni, már elnézést a kifejezésért. Ez nem fog működni. Tehát azért van az a mondás, kulturáltabb verziója az, hogy garbage in, garbage out. Tehát, hogyha nem megfelelő minőségű dolgokat táplálsz be az AI-ba, akkor a válaszok is jó esetben közepesek lesznek. Tehát ezt tudod, mindig mondják ezeket a promptolási példákat, hogy leülsz az OpenAI elé, semmit nem írsz, és azt mondod, hogy csinálj neked egy marketing tervet, akkor fogja neked azt írni, hogy a marketing tervnek van 5 vagy 6 eleme, és ezek az elemek, ezeket a dolgokat, ezeket kell tartalmazni. Hogyha neki látod, rászánod az időt, megmondod, hogy milyen szerepbe legyen, az neki kontextus, tehát a Quattrosoftról van szó, mi folyamat digitalizással foglalkozunk, az ügyfélkörünk jellemzően a biztosítási szektorból, közműszolgáltatókból és egyéb középméretű cégekből tevődik össze. Igazándiból a marketing tervünknek a célcsoportja az az operatív vezérigazgató, meg az a vezérigazgató, és azt szeretnénk vele kimutattatni, hogy ha jól csináljuk, tehát hogy milyen eredményeket lehet elérni az eszközkészlet használatával, akkor egy más jellegű marketing tervet fogok kapni. Ha még ehhez hozzáteszek statisztikai adatokat, ügyfél adatokat, egyebeket, akkor pedig még jobbakat fogok kapni. Na ugye itt az a probléma, hogy miért is mondtam ezt a hosszút el, ha nem adsz neki adatot, tehát nincsen struktúrált adatot, nem jól leteted, akkor nem fog úgy nőni, hogy szeretnéd. Így van.
De ez ilyen nagyon egyszerű, és ezt valahogy, ezt a lépést mégis túl nagy csodavárás társult az AI-hoz?
Hát én nem azt gondolnám, hogy csodavárás, hanem csodaigérés történt. Tehát itt nem az volt, hogy itt mi ültünk itt, és akkor hú, az AI mindent megold, hanem jött a Google, a Microsoft, az OpenAI, az Anthropic, és ők elmondták, hogy itt jön a tejjel mézzel folyó Kánaán, senkinek nem kell már dolgozni, mindenki reszkessen, mert el fogja veszteni a munkáját, és készüljetek, most már csak tényleg azt kell, hogy előfizettek a szolgáltatásunkra, és akkor minden magától történik. Valamilyen ígéretek, még most is az
örök élet ígérete.
Így van, hát majdnem az örök élet ígérete. Ha megnézed, hogy most mi történik, nem vagyok egy nagy makrogazdaság elemző, ezt érdemes lenne valakivel, aki ez a témához jobban ért. Én józan paraszt észre azt látom, hogy az Nvidia befektet az OpenAI-ba. Az OpenAI kapacitást vesz az Amazontól, aki vesz az Nvidia-tól csipeket, amivel kiszolgálja az OpenAI-t. Tehát olyan érzése van az embernek, mintha lenne itt egy ilyen tech csapat, akik elkezdték pörgetni a pénzt, és mindenkinek nőnek a számai, de úgy Isten igazából kívülről ebbe a kicsi körbe nem kerül bele pénz, holott valójában ők ugye akkor járnak, ha nem egymással üzletelnek, hanem velünk. Ugye marha sok ember Isten igazából az ingyenes szinteket használja, nem hajlandó fizetni, teszem az OpenAI, talán 15 milliárd dollárnyi veszteséget fog
felhalmozni. Igen, azért nincs ingyen ebéd túl sokáig, igen. Ugye? Tehát
igen, és nagy kérdés, hogy ha valódi költségeket megjelenítik felénk, akkor egyáltalán te vagy én, igen, azt fogjuk-e mondani, kellene, inkább megveszünk a könyvet és elolvassuk, vagy használni fogjuk az AI-t, mert a valódi költségek hát magasak. Hát ezért most is látod, már 100-200 dolláros előfizetések is vannak, akik aktívan használják, és még ott is bele tudsz ütközni a falakba, hogy jöjjön vissza 2 óra múlva, és majd akkor tudjuk folytatni. A durvábbik üzenet az az, hogy erre a hétre elfogyott a munkalehetőség, a jövő héten szeretettel várjuk vissza. Igen, tehát hogyha a valós költségek jelennek meg, azért érdekes, hogy hányan fogják használni az AI-t.
Jó, tanulság.
Érdemes arra odafigyelni, tehát akkor mondok pár olyan dolgot, amire, hogyha odafigyelsz, akkor azért az eredményességi valószínűség lényegesen emelkedik. Tehát az egyik az az, hogy legyen az embernek egy olyan rendszere, amiben struktúráltan rendelkezésre állnak azok az adatok, aminek az alapján az AI-t meg tudom megfelelő minőségű adattal táplálni, aminek alapján utána későbbiekben majd várhatok jó válaszokat. A Bureauface példa egy ilyen rendszer, konzisztens, összefüggő adatokat tudsz odaadni neki.
Tehát adatmennyiség és adatrendszer, rendszerezett adatok.
Adatmennyiség, egy minőség,
igen,
tehát hogyha 5 féle adatot adsz, és azok ellentmondanak egymásnak, akkor abból nehéz eredményt várni. Használjuk azokat az automatizálási lehetőségeket, amik még az AI előtt vannak. Értem ez alatt, hogyha egy rendszerben vannak beépített automatizálási lehetőségek, az kocsoljuk, tehát azt használjuk ki a határokig. Ha a rendszer lehetővé teszi azt, hogy robotic process automation eszközökkel tudjunk integrációkat, feladatokat végrehajtatni, vele használjuk azt is ki, és ami feladat marad, folyamatlépések, egyebek, aminél látszik, hogy az AI-t jól lehet használni, ott akkor arra viszont használjunk AI-t. Tehát tipikusan az egy érdekes feladat ebből a szempontból az az adatkinyerés. Tehát beérkezik egy dokumentum az ügyfélszolgálatra, és azt AI előtt mindig az ügyintézőknek kellett idézőjelben az adatokat beírogatni a rendszerbe, az beérkezett e-mail vagy egy levél alapján. Erre azért, hogyha nekünk jó a kontextus átadási képességünk, akkor elég jó minőségben használható az AI, de az rendelkezésre kell állni azoknak a kontextus adatoknak, amit átadok, és utána kérdezem a választ. Nem azt mondom neki, hogy hú, itt egy dokumentum, mondd meg nekem az mi, és mondd meg a metaadatokat. Na erre olyan választ is fogsz kapni, azt fogja mondani, hogy ez egy e-mail, és még megadja neked a feladót. Most ez egy kicsit sarkított volt, de érted, hogy mire próbálok utalni. A következő olyan, amire én azt gondolom, hogy nagyon érdemes használni az AI-t, az pedig a process intelligence-nek, ez egy gyönyörű szép szóval nevezett eszközök, például a Celonis, amiben, hogyha megvannak az adatok, és betáplálsz mindent, folyamati metrikákat, stb., akkor annak alapján kimutatja, hogy hol érdemes folyamatot optimizálni. Hát most józan paraszt ésszel beláthat, hogy van egy 10 lépéses folyamatunk, aminek az egyik lépése az egész ráfordításnak a 60%-a, többi meg egyenletesen a maradék. Akármelyik kicsivel foglalkozol, 1-2%-ot nyersz. A 60%-ra ráfókuszás, és ott mondjuk egy kétszeres hatékonyságot tudsz elérni, az már is 30%-a
javítja. Nem golyós vagy sörétes, igen.
Ez így igaz, tehát azért erre tényleg nagyon érdemes odafigyelni.
Az aranymosás jutott még eszembe, mindig hallgatlak, lenyűgözöd, de nem mindegy, hogy mivel leteted, hogy a végén a markolókkal, meg tonna számra, ugye azt a követ, amit beleraknak, hogy a végén ott legyen az a pár gramm. Nem mindegy, hogy honnan veszed ki.
Hát ez így van. Tehát
és milyen folyamaton megy keresztül.
Pontosan, és hogy az alapanyag, amit beleteszem, mennyi aranyat tartalmaz. Már nem tartalmaz aranyat, a legtökéletesebb rendszerre is. Csak a föld fog kijönni belőle.
Mondtad valahogy a kompetencia illúziója. Az itt mit jelent?
A múltkor olvastam erről egy kutatást, azt hiszem valamilyen neurológiai csapat csinálta, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Ugye van egy mondás, illetve van egy tény, hogy minél többet tudsz, annál inkább tudod azt, hogy mennyi mindent nem tudsz. És a kompetencia illúziója az, hogy, és ugye kritikus vagy a dolgokkal kapcsolatban, hogy az AI-t elfogadja még a nagyon intelligens ember és autoritásnak, ha mond valamit, az úgy van. Tehát nem tudom, hány ismerősöm van, hogy beszélgetünk valami, és akkor azt mondja, hogy megkérdezi a chatet.
Hát mert bemondta régen a rádió, emlékszem, meg megírta az újság.
Volt a tény, most, hogyha
meg az interneten ott van. Ezek így mindig
így van.
Vezetődtünk valahogy.
Így van, most az AI az ilyen. Csak ugye azért régebben, ha volt mondjuk egy kicsit elfogadatlan tájékoztatás, mondjuk 90%-a, most nem a pártállamról beszélünk, volt időszak, amikor azt mondtad, hogy az információ, amit ott hallasz, az tényleg igaz, hogy kritikusan is. De azért volt, amikor hogy borzoltál, valószínűleg nem igaz, és akkor picit utána olvastál. Ugye az AI-nál a Gartner szerint a hallucinációnak, kamuzásnak, nevezd egy ipeg jól esik, azért az 20% fölött van. Tehát amikor ilyen tényadatokra kérdezel rá, végtelen magabiztossággal az eseteknek az 1/5-ében hülyeséget fog mondani, tehát nem igazad, és hogyha te nem vagy kritikus, és azt elfogadod, és mondjuk annak alapján hozol egy gazdasági döntést, akkor utána viszonylag hamar
de
baj lesz.
De szépen régen forráskritikának azért.
Pontosan, és ez a forráskritikai érzék, ez most a nagyon okos embereknél is nagyon, nagyon hajlamosak elfogadni, amit az AI mond. Tehát ezzel azért nagyon vigyázni kell. Ugye még a Gartnernek volt egy ilyen kimutatása, hogy hol hoz eredményeket az AI. Két vetület volt, tapasztalat, kezdő, haladó, könnyű feladat, nehéz feladat. És az jött ki, hogy a kezdőknek a könnyű feladatokban tud segíteni az AI, a haladóknak pedig a nehéz feladatokban. Ugye a szomorú hír ebből az, hogy a haladóknak könnyű feladatokban nem kell segítséget nyújtani, a kezdő viszont, mivel nem érti, nem tudja kritikusan szemlélni az AI-nak a válaszait, és nem is tudja jól kérdezni,
ezért át fog menni.
A kezdő a nehéz feladatok megoldáshoz nem tudja használni az AI-t. Tehát az látszik, és emiatt van az, hogy ez a friss diplomás munkanélküliség elkezdett nőni, hogy a kezdők könnyű feladatait lehet jól automatizálni, tehát nekik van versenyhelyzet. A szeniorok viszonylag jó helyzetben vannak, mert ők tudnak olyan dolgokat megcsinálni, amit a kezdők még
érdekes, sem. Komoly nemzetközi ügyvédi társulások mondták azt, hogy a fiatalokat küldik el, így van. Pontosan erről van szó.
Nem könnyű nekik a helyzetük, ez tény és való.
Mert a tech-ligán cégek verik meg őket folyamatosan, és a szeniorok tudnak maradni a tapasztalat jogán.
Ez így van, és annak a jogán, hogy ők tudnak hatékonyabbá válni az AI segítségével.
Hogyha az apró munkát rávízzák.
Apró munkát rosszul. Nem érdemes, azt majdnem jól tudod automatizálni, tehát az apró munkát, de a nehéz gondolkodást igénylő munkában segíti őt az AI, támogatja, és ebből esetleg jobb eredményeket tud elérni. Egyébként ez a kódolás egy rendkívül érdekes dolgok, mert olvastam nyáron olyan statisztikát, ahol azt mutatták ki, hogy fele csapat AI, a másik fele csapat AI nélkül dolgozott, megkérdezték őket, hogy hogy érezték, az AI-os csapat elmondta, hogy úgy érezte, végtelenül hatékonyan haladt a munkavégzéssel, viszont a tényadatok meg azt mutatták, hogy 20-20%-kal lassabban végezték el ugyanazt a feladatot AI segítséggel.
De más volt a flow.
Igen, mert más kell csinálni. Tehát mi történik akkor, amikor az AI-jal kódolsz, akkor az történik, hogy próbál, nem azon gondolkodsz, hogy hogy kell megoldani a feladatot, hanem azon, hogy hogy kell megmondani az AI-nak, hogy ő oldja meg a feladatot. Utána elkezdi megoldani a feladatot, és akkor nézed, hoho, itt nem jó van, stop, újra fogalmazom az állítást. Ahelyett, hogy a problémát próbálnád megoldani, más próbálsz meg rávenni arra, hogy oldja meg a problémát, más egy kicsit. Nem állítom, hogy ez így van, mi is foglalkozunk ezzel a dologgal, de azért azt a kollégáim elmondták, hogy akkor, amikor elindítják, átadták, hogy akkor ezt szeretnénk csinálni, árgus szemekkel nézik, hogy mit ír ki, mert az elején is látszik, ha már befűzte magát az éjjel, és akkor azonnal meg kell nyomni a stop gombot, mert égnek a tokenek.
És túlszalad.
Pontosan, és utána, és újra kell fogalmazni, és így tovább. Tehát egy iteratív, csak nem probléma megoldó, hanem probléma megfogalmazás megoldó feladattal foglalkozik a fejlesztő. Ez egy érdekes kísérlet nálunk is, másoknál is, hogy ez hova is fog vezetni.
Szóval nem ember helyett, ugye, hanem
ember mellett. Így van, tehát az, mind a Klarnánál is az állítás, hogy nem az ember helyett, hanem az ember és az AI együttműködve hozhatja azokat az eredményeket, amire minden vezető áhítozik.
Hát igen, mert mire áhítoznak? Hatékonyságnövelésre, jobb minőségre, ügyfélélményre, gyorsaságra, ugye?
Előírásoknak való megfelelésre. Igen, van pár dolog, ami motiválja. Nőjön a bevétel, csökkenjen a költség, ez ugye eredményezi, ez a profit oldalon jelenik meg, ne tudják, feleljön meg a szabályozó és törvényi előírásoknak.
Legyen biztonság.
Legyen biztonság. Pontosan, tehát ezek a szempontok azok, és akkor szerintem el is érkeztünk oda ahhoz, hogy mik azok az outcome-ok, amiknek a esetleg nem minden szempontból való figyelembevétele miatt is értékelheti valaki azt, hogy egy AI projekt jó vagy nem jól sikerült. Ugye jellemzően mindenki csak a hatékonyság növekedésre fókuszál, az egy vetülete ezeknek a dolgoknak, amit érdemes nézni. Megosztanak a vélemények, tegnap is vizsgáltam ezeket az adatokat, akkor jobbakat kaptam, most olyan kritikusabban nekimentem, megnéztem forráselemezte.
AI segített.
Igen, meg forráselemeztem, tehát megnéztem azokat a tanulmányokat, amik erre hivatkoznak. Azért az a hatékonyság oldal, amit mondt, hogy minőséget hogy tudod mérni, ez egy nehéz kérdés, de ott azt mondják, hogy ott van mondjuk egy 40%-os javulás, illetve 20-25%-kal gyorsabb tud lenni. Ugye ez egy nagy kérdés, hogy átfutásban vagyunk gyorsabbak, vagy erőforrás oldalú vagyunk 25%-kal beljebb, erre már azért homályosabbak voltak a válaszok. Én azt gondolom attól függetlenül, tehát figyelembe véve azt, hogy mi az, amire mi lövünk, ott mi azt gondoljuk, hogy egy 20-25%-ot még hozzá lehet tenni. A másik része az, hogy a bürofizban levő automatizálással előtte lehetett mondjuk egy 2-2,5-szeres hatékonyság növekedést hozni, és ehhez képest még bizonyos részlépéseknek az AI-hoz való átirányításával azt gondoljuk, hogy még van egy 20-25%-nyi tartalék a rendszerben. Ugye bevétel növekedése, tehát az AI-t használ és nem használó cégek között az a nagy állítás, hogy az AI-t használó cégeknek a bevétel az 2,5-szer nagyobb mértékben növekszik. Ez nem azt jelenti, hogy 2,5-szer akkorára nő minden évben, hanem hogyha az egyik szektornak mondjuk 3%, akkor a másiknak 7,5. Tehát ezt így kell értelmezni. Még egy utolsó előny, amit érdemes figyelembe venni, hogy agilisabban lehet reagálni az üzleti igényekre, a változó környezetre. Én azt gondolom, hogy azért ez is egy szempont, főleg itt most a gyorsan változó magyarországi szabályozási világban.
Quattrosoft Kft. Tulajdonosa társadalás volt itt a stúdióban. Köszönöm.
Én is köszönöm, hogy itt lettem.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.